Mindenkit szeretettel köszöntök.
Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető bibliaverset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első Biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8, ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat, mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat. Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárattak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban, meg is tanultuk latinul a miseszöveget, akkor még ilyen nyelven mondták, de ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán úgy ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam. Mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Hát visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hit hőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pálapostól a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először lesz, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel föl kell, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok, valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűség számítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az 1000 gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez 1000 gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből, mindig induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. Tehát azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany, az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk, jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik, hogy élni teher. Pirinszky János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőttkori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salak máljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, hogy Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezze el a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami. Jaj, most legyen valami megoldás az életemben. Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése. Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pirinszki által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig, hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió, az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával. És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én igen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Szóval én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasson tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról, de hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény a mi világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett Laodiceai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a Laodicea üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz. Ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám. Hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződést, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépést már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint, tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki mondom fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten vagy nincs Isten, és azt mondjuk, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, Van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van. Nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában élt, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék a színóba, és akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzora azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs. Mennyi gyönyörről kell lemondanom? Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondanom. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól, hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek? Mit nevezünk gyönyörnek? A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%, a második eset az nem az én esetem, a harmadik esetben, ha nincs, és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%, tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%? Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. És zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás, Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan áttérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket. Hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket? Hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva. És nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugár, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és hát nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogy ha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal, az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni, legalább 85-90%-ra, következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz, vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz, meg cudar, meg álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100% kell. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat. És mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ez ilyen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget. S a mindenség e zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többi onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogy ha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelem egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás, amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9:24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogány világhoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról, tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok. Szóval milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. amit újra és újra tanulmányozhatsz. A Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll, a hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite, annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek, mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételjeinket hogy lehet legyőzni. És hogy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor 2 kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig? Hát, mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. Ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez ahogy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöld ágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hit hőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A pók a falon, az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom mi, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse, ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján, akkor most alap biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2:4 kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él? Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszédtárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent ez, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem, mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez a költőktől, az íróktól többet tanul az ember? Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet? Hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalanszor, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog, az én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. Most elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg? Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazásra, hogy ilyen szavakat hasz, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, megtérésre, ilyeneket mond, hogy megbánt, hogy megölte a György Vitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja a és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és azt látom, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni, meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tanár. Hát én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársai, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy ezek a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el. Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna, azt itt az életben meg kell térni, meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánás kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Na, hát erről szól ez a kis elbeszélés. És úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után? Hányféle módon próbálja az embert rávezetni? Ha nem tudom a Bibliához elvezetni, hát így és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni, ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán, hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, hogy nem azért van annyi ellenérzés, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető Biblia verseket, és a mai előadást is, és a beszélgetést is erre szálljuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.